Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, különös ünnepkörben vagyunk. Egyfelől megemlékezünk arról, hogy Isten megáldotta a mi magvetésünket, új búzát és új kenyeret ad ebben az esztendőben is a mi népünk számára. Másfelől megemlékezünk arról, hogy Isten őrizte és őrzi a mi népünket itt a Kárpát-medencében, szeretett hazánkban. Legyen áldott az Isten mindazért, amit értünk és velünk tett és tesz naponta megújuló kegyelméért. Mi pedig induljunk arra, hogy őt egyre jobban szeressük, és nélküle egyre elképzelhetetlenebbnek tartsuk életünket. Énekeljük most összetartozásunk erősítéseképpen Isten tiszteletünk kezdetén a szózatot. Szeretettel köszöntünk mindenkit itt templomunkban, és mindazokat, akik a világhálón keresztül kapcsolódnak Isten tiszteletünkhöz. Isten tiszteletünkkel párhuzamosan összevont csoportban gyermek Isten tiszteletet tartunk. A kisgyermekesek számára nyitva állnak a babamama szobák itt oldalt a folyosón, ahová ki van hangosítva az Isten tisztelet. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten, pénteken Urunk áldását kérte házasságára László Róbert és Bődi Dalma testvérünk. Ugyanerre készül a mai Isten tisztelet folyamán Varró Zsolt és Juhász Alexandra testvérünk. Isten áldását kérjük testvéreink közös életútjára. Imádkozunk azért, hogy segítse meg őket az Úr, hogy házasságunkban Isten dicsőségére élhessenek hitben, szeretetben és hűségben. Szeretettel hirdetem, hogy az elkövetkezendő héten, kedden bibliaórával, majd csütörtökön és szombaton napi igemagyarázattal fogok jelentkezni a világhálón keresztül. Ezen felül, ha lehetséges, marad 28-án 10 órai kezdettel a Viziorgon a nyugdíjas házban tartunk nyilvános istentiszteletet. Szeretettel hirdetem a testvéreknek azt, hogy ha ennek nem lesz hivatalos akadálya, akkor a jövő vasárnap, hó utolsó vasárnapján az Úrnak szent asztalát szeretnénk megteríteni. Biztosat nem tudok ígérni a testvéreknek, nyilvánvalóan vasárnap reggel fog az eldőlni, hogy ez lehetséges vagy sem, de mi úgy készülünk, így készüljünk a szívünkben és a lelkünkben is, hogy a helyzet nem fog ennél jobban romlani. az úrvacsorán rendjét majd a jövő vasárnap fogom az úrvacsora előtt ismertetni, mindazok számára pedig, akik a világhálón keresztül követik nyomon Isten tiszteletünket, már előre jelezzük, hogy az úrvacsorát nem fogjuk közvetíteni, mivel az úgynevezett virtuális úrvacsorával nem értünk egyet, azzal presbitériumunk nem azonosult, és nem szeretnénk, ha bárki odahaza a tévé képernyő előtt próbálná meg azt tenni, amit mi itt fogunk tenni. Tehát a következő vasárnapon az Isten tiszteletünk az ige hirdetést fogja tartalmazni úgy, ahogyan eddig is, és az átvezető ének alatt fog véget érni a közvetítés. Ezt azoknak is mondom, akik el szeretnének jönni úrvacsorázni, az, hogy az úrasztalához kijárul, ez Istenre tartozik, meg arra a személyre, ezt nem fogjuk közvetíteni soha innen a templomunkból. Szeretettel köszönjük meg a testvérek adományait, és hála adással vagyunk mindazért a támogatásért is, amelyet imádságukban, munkájukkal segítik gyülekezeti szolgálatunkat. Maradjunk is meg ebben, ami keresztjén életvitelünknek szerves része, az adakozás, az egymás felé való szolgálat. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünknek és mindannyiunknak őriző, megtartó pásztora. Kedves testvéreim, az Isten tiszteletünk folytatásában hitvallásunk tanítására figyeljünk, alázatos tanulásra kész szívvel. A Heidelbergi KT 34. úrnapjának kérdéseit és feleleteit fogom fölolvasni. Ezek a 10 parancsolathoz kapcsolódó magyarázatok. Hogyan oszlanak meg e parancsolatok? Két táblára, melyek közül az első tábla 4 parancsolatban arra tanít, miképpen kell magunkat viselnünk Isten iránt, a második tábla pedig 6 parancsolatban a fele barátaink iránt való kötelességeinket adja elénk. Mit követel Isten az első parancsolatban? Azt, hogyha nem akarom eljátszani lelkem üdvösségét, kerüljek és távoztassak el minden bálványimádást, varázslást, babonáskodást, szenteknek vagy más teremtményeknek segítségül hívását. És hogy az egy, igaz Istent igazán ismerjem meg, egyedül csak ő benne bízzam teljes alázatossággal és béketűréssel, minden jót egyedül őtől levárjak, és őt teljes szívemből szeressem, féljem és tiszteljem, úgyhogy inkább le tudjak mondani minden teremtett dologról, mintsem, hogy a legkisebb részben is az ő akarata ellen cselekedjem. Mi a bálványimádás? Az, ha az ember az egy igaz Isten helyett, aki magát igéjében kijelentette, vagy még ő rajta kívül is, mást képzel, vagy tartogat magának, hogy abba bizalmát vesse. Jertek, kedves testvéreim, most helyünkről fennállva, hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőséges mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket a parancsolat által is arra, hogy nincs más Isten rajtad kívül. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogyha van is más, amit mi jobban szeretünk te nálladnál, az mind hiába valóság, abban nincs megmaradás, nincs megtartatás, nincs örök élet, sőt, még a te haragodat is magunkra vonjuk azáltal. Bocsásd meg nekünk, hogy olyan sokszor, miközben kimondjuk a te szent nevedet, nem gondoljuk komolyan azt, hogy csak te vagy egyedül Isten. Csak te vagy arra egyedül képes, hogy bennünket megsegítsél, megépítsél, megtartsál, hogy bennünket üdvözítsél. Bocsáss meg nekünk, hogy miközben nevedet szánkra vesszük, hogy sokszor istenítjük önmagunkat, gyermekeinket, unokáinkat, ételeinket, elöljáróinkat. Könyörülj meg rajtunk, hogy ez ne így legyen, hanem hadd tudjunk egyedül csak téged, Istennek látni, annak látni, aki te vagy. Engedd, hogy így jöjjünk ide a te házadba, Istent tisztelni. Engedd, hogy így hallgassuk a te ígédet, amely az Isten ígéje. Vezessél bennünket, Urunk, ma is a te igazságaidban, és adjad, hogy abban lejjen gyönyörűséget, megnyugvást, vigasztalást és erőt a mi életünk a mára és a holnapra. Így légy itt közöttünk szent lelked által, hatalmasan, csodálatosan, és munkáld bennünk, hogy meghajoljunk, leboruljunk előtted. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom. E hétre Biblia olvasó kalauzunk a 124. Zsoltárt jelöli olvasásra. A 124. Zsoltárban ezeket találjuk megírva. Zarándok ének Dávidé. Ha nem lett volna velünk az Úr, vallja meg ezt Izrael, ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket. Úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat, átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Kedves testvéreim, ahogy elmondom ezt újra és újra, a Biblia és azon belül a Zsoltárok könyvének magyarázatánál is, a Biblia történetei, tanításai egy adott bizonyos helyzetben születtek. Nem úgy volt ez, hogy mindazok, akiket a Szentlélek indított, leültek egy sötét szobában, és ott, ami eszükbe jutott, azt leírták. Olyan hívő emberek, istenfélő emberek azok, akik a zsoltárokat is szerezték, akik élték az hitüket, életüket, és életüknek idejében mindazáltal, amin keresztül mentek, mindabban, amit tapasztaltak, éreztek, Isten megragadta őket, és ők leírták azt, amit éppen tapasztaltak, amit éppen Isten az ő szívükre és lelkükre helyezett. Ez a Zsoltár is, mint az összes többi is, olyan élethelyzetben született meg, ami élő élethelyzet. Nem egy hipotetikus, laboratóriumi költemény ez, hanem egy valódi helyzetben megszülető, dicsőítő ének. Az az érdekessége a Szentírásnak, hogy mivel az egész tartalma így született meg, a több ezer év ellenére, ami bennünket a Szentírás szerzőitől elválaszt, újra meg újra aktuális. Mert noha azt tartja a mondás, hogy mi emberek változunk, azért alapvetően ebben tévedtek azok, akik azt feltételezték, és ki is mondták, hogy az idők változnak, és azokban változunk mi is. Szóval tévedtek, akik azt gondolták, hogy az ember olyan nagyon változik. Az ember és az emberi élet dolgai alapvetően minden generáció, minden helyen a Föld számára ugyanazt jelentik, és nagyjából ugyanazt hozzák. Más a körítés, de valójában az alaphelyzetek, amikben élünk, ugyanazok. Ezért a Biblia mindig aktuális. És nem kell félredobnunk, mert valós élethelyzetben született tanítások, megtapasztalások a mai élet valós élethelyzeteiben ugyanúgy igazak, megtartóak, és ugyanúgy előre mutatók. A mai Zsoltárunk is egy olyan élethelyzetben született, kiderül a Zsoltárból, elolvassuk, amely folyton ismétlődik Isten népe életébe. És azért aktuális különösképpen ma nekünk ez a Zsoltár, mert az a konkrét helyzet, amiről beszél a Zsoltáros, az ma is nagyon élesen megfigyelhető a világban. Noha a világ azt diktálja nekünk, ezek a mai trendek, hogy emelkedő életpályán kell tartani mindent, a gazdaságot, az életszínvonalat, az egyéni életünket, azért nincs olyan időszak, amely ezt az emelkedést folyamatosan tudná garantálni. Ha visszanézünk a világ történetére, akkor látunk benne fölemelkedéseket, és aztán hatalmas töréseket. Aztán újra látunk benne fölemelkedést, megint hatalmas törést. Hogy egy-egy korszak éppen hol tart, azt mindig nagyon nehéz megítélni. De azok, akiknek összefogó látásuk van a világtörténelemről, a világban zajló folyamatokról, azt szokták mondani mostanában, hogy ennek a mostani hullámnak a tetején vagyunk, sőt, már éppen elkezdtünk zuhanni. Éppen egy olyan korszak küszöbén állunk, ahol minden tönkre fog menni. És majd kezdjük újra előről az építkezést. Azt gondolom, hogy a világ gondolkozása szerint a kereszténység is sokszor nem Istenre hallgatva, hanem átvéve a világ gondolatait, úgy gondolja, hogy a hit is azt jelenti az ember életében, hogy egy növekedő pályára állunk rá, ami indul mélyről, de mindig egyre nagyobb dicsőségbe vezet. Egyre jobb életmódba vezet, egyre nagyobb gazdagságba vezet. Sokan ma így reklámozzák a kereszténységet. Itt a megoldás. Ha a világ összedől is, mutatunk neked egy utat, amelyen te mégis a felszínen maradhatsz, sőt, még előbbre is fogsz jutni. Azt gondolom, hogy nem kell sokat beszélnem arról, hogy a világot olykor sújtó összeroppanás az a kereszténységet is újra és újra utóléri. Újra és újra megpróbáltatik a Krisztus hívők élete is a világgal együtt, hiszen mi is a világban élünk. Ezek a próbák olykor könnyebbnek ígérkeznek, és könnyebbnek látszanak. Csak olyan, mintha át kellene futni egy gázlón, ahol térdig ér a víz, és azt mondjuk, erre képesek vagyunk. Máskor viszont, ha visszatekintünk a történelembe, azt látjuk, hogy a kereszténységet ért próbák halálosak, és mártírok sokaságát követelik. És ehhez nem kell visszamenni az őskorig. Ez elég ma a hivatalos csatornákon túl egy kicsit keresgélni az interneten, meg a hírek között, és rá fogunk bukkanni azokra a hírekre, amelyekről néhányan csendes mellékszobákban szoktak bizonyságot tenni, hogy a világ legüldözöttebb és legtöbb mártírt adó vallása most ebben a korban, a napjainkban, az nem más, mint a kereszténység. Nem itt Európában egyelőre, bár itt is vannak mártírjai, hanem máshol a világon. Nincs olyan vallás, világvallás, amely ennyi mártírt produkálna még most is, napjainkban, ezekben a percekben is, mint a keresztjén vallás. Az újkor keresztjén embere, főleg ha itt született Európában, hajlamos azt gondolni, hogy a világ túl van már a nehezén, hogy a világ végre belátásra jut afelől, hogy mégiscsak jó ez a keresztjén hit, hogy szabad ennek teret adni, szabad megtűrni és szóhoz jutni. A világ mai emberei, akik itt élünk Európában, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy annyi áldozat volt már, hogy nem lesz több vérontás. De mindez csak akkor van így, hogyha nem arra figyelünk, amit Isten mond nekünk. Mert az Isten igéje világosan tanít bennünket, keresztjén embereket arról, hogy Isten ellensége, az ördög nem nyugodott meg. Nem nyugodott meg. Mindent elkövet annak érdekében, ebben a korszakban is, hogy Istent, és ha már Isten nem tudja, Isten népét valamilyen módon sarokba szorítsa, elhallgattassa és elnémítsa. Annak az üzenetnek van egy ősi ellenség, amit mi képviselünk, az isteni, a jézusi üzenet ellen fölsorakozott és fölsorakozik a sátán a maga seregeivel, és lengeti ma is szivárványos zászlóit. Most azonban azt kell, hogy mondjuk, hogy ebben a korban, amiben élünk, és itt ezen a helyen, akár ebben a hazában is, ahol élünk, a sátán nem látványosan dolgozik Isten népe és Isten ellen, hanem a mélyben, a gyökerek között. Annyira eltűnni látszott a sátán, az ördög, hogy sokan azt gondolták, hogy talán nincs is. Akkor a fordulat és olyan lehetőségek nyíltak meg a rendszerváltoztatás után a mi országunkban is, a keresztjének előtt, hogy sokan arra gondoltak, hogy talán az ördög odébb állt. Talán már nem is érdekli őt a mi világunk. Azonban a kereszténység száradó levelei, lehulló virágai arról értesítenek bennünket, hogy a mélyben, a felszín alatt, nem látványosan, ott a gyökerek között az ördög áskálódik. És az ördög rontja a mi világunkat is. Nagy kérdés, hogyha ezt belátjuk és elfogadjuk, ha hajlandóak vagyunk Istennek igazat adni és elfogadni azt, hogy az ő ősi ellensége, az ördög mindvégig ellene lesz és soha nem vonul vissza, és mindig azon lesz, hogy Isten népét és Isten ügyét ebben a világban megrontsa, nagy kérdés az, hogyha ezt elfogadjuk, hogy mit tegyünk, mit tegyen az Isten népe. Amikor ma az ördög föld alatti munkájának látjuk a következményeit, amelyek elsősorban azok, hogy a kereszténység meggyengül. Kérdezitek, miért gyengültünk meg? Azért, mert nincs átütő ereje annak, amit mi tanítunk. Az, hogy sok minden fölvirágzik körülöttünk, aminek semmi köze a Bibliához, annak az az egyik oka, hogy mi meggyengültünk. Nem tudjuk már keresztül vinni embereken, a társadalmon. Nem tudjuk megértetni az emberekkel, hogy az a jó, amit Isten mond. Ne legyenek kétségeink. Az, hogy meggyengültünk, mutatja az, hogy nem ülünk annyian a templomokba. Hogy nem gyakorolják sem Európában, sem Magyarországon tömegek a vallásukat. Sokan még mondják, persze hiszünk Istenben, de semmit többet ezzel kapcsolatosan nem tesznek és nem hajlandóak tenni. Legyünk őszinték. Az, amit mi képviselünk, amiért együtt vagyunk ma is, az gyakorlatilag meggyengült. Gyerekeink nem követik a hitünket. Unokáink már templomba se jönnek. Jaj, nekünk kell őket figyelmeztetni, de jó lenne az unokát esetleg, vagy a dédunokát megkereszteltetni. Jaj, miért nem mentek el a templomi házasságkötésre? Meggyengült, ne vitassuk ezt. Ezt jobb belátni. De mit tegyen Isten népe? Aggodalmaskodjunk? Féljünk? Vagy tegyük azt, amit ellenségeink akarnak, hogy feladjuk a mi hitünket, meggyőződésünket, egyéni és világra szabott látásunkat? Ebben igazít el bennünket ez a Zsoltár, mert ez a Zsoltár rámutat ezen a héten nekünk arra, hogy milyen reménysége van ilyen élethelyzetben Isten népének. Mert nem mi járunk először ebbe az élethelyzetbe. Benne jár több ezer esztendővel ezelőtt a Zsoltáros, az ő idejében, az ő korszakában. És világosan rámutat számunkra arra, hogy milyen reménységünk van nekünk. És ez a reménység nem más, mint a mi Istenünknek, akiben hiszünk, akinek az igéjét hirdetjük, akinek az uralmát magunk felett elismerjük, akinek követői vagyunk. Szóval nem más, mint ennek az Istennek a gondviselése az, ami a mi reménységünk. Aki elolvassa ezt a Zsoltárt, az látni fogja belőle, hogy arról szól, hogy Isten népe gondviselésszerűen szabadult meg valami szélsőséges és hatalmas veszélyből. És Dávid ezután a szabadulás után hálaadásra buzdítja az igazán hívőket, és arra tanítja őket azzal, hogy emléket állít ennek a nehéz helyzetnek, amiből megszabadultak, hogy biztonságuk kizárólag Isten kegyelmétől és hatalmától függ. Ez az, amire ebben a rövid Zsoltárban elvezeti Dávid az olvasókat, és elvezet bennünket is. Mert kétségtelen, hogy az a helyzet, amelyről itt Dávid nem számol be konkrétan, de amit mégis a szavai mögött ott látunk, egy nagy nyomorúságnak az ideje. Egy olyan nagy nyomorúságnak az ideje, amikor Izrael népe számára, és talán Dávid számára is nem maradt más, csak a reménység. Van az úgy, hogy minden kiesik az ember kezéből, amiben addig belekapaszkodott. Vagy mindenről kiderül az, hogy nem elégséges a szabaduláshoz. Hát Dávid egy ilyen helyzetről számol be nekünk. A Zsoltárnak a jó része azt írja le, hogy milyen volt az a veszedelem, amelybe kerültek, és amelyben nem volt szabadulás. Nézzük meg. Azt mondja a Zsoltáros, hogy ránk támadtak az emberek, és elevene nyeltek volna el. Szeretném, ha ez most talán nem is olyan könnyű dolog, hogy ezt megértenénk, hogy mit jelent ez, hogy ránk támadtak, és elevene nyeltek volna el. Van néhány olyan ragadozó a világban, amelyik nem fáradozik azzal, hogy megölje az áldozatát. Hanem amikor föltámad az élet ösztöne, vagy a vadász ösztöne, akkor lecsap az áldozatát, és elevenen falja föl. Elevenen. Ott nincs kecmec, nincs pardon. Azt mondja a Zsoltár, hogy egy ilyen élethelyzetben voltunk. Nem akartak velünk bajlódni az emberek, szinte elevenen akartak elnyelni. Egy másik képet is használ, egy szökőárnak a képét. Azt mondja, hogy elsodortak volna, átcsaptak volna rajtunk a vizek. Hát ma már tudjuk azt, hogy milyen, amikor az emberek nem készülnek föl arra, hogy jön egy szökőár. Aztán szöszmötölnek ott a parton, meg kíváncsiskodnak, meg szelfizgetnek, és jön a toronymagas hullám, ami elragadja őket, és nincs menekvés. Annak nem lehet ellenállni, és abban nem lehet megmaradni. Azt mondja megint egy másik képpel, hogy martaléka lettünk volna a fogaiknak. A szájukba vettek bennünket. és bizonnyal lenyeltek volna, a fogaik martaléka lettünk, aztán megint egy harmadik vagy negyedik képpel azt mondja a Zsoltáros, hogy olyanok voltunk, mint a madár a madarász tőrében, a madarász csapdájában. A madarász hálójában, ahova beakadt és vergődik ott szerencsétlen, de a sorsa meg van bélyegezve. Kedves testvéreim, azok a képek, amiket a Zsoltáros arra a helyzetre leír, amelyben az ő népe és Isten népe benne volt, azok nem egy kis ellenszéről szóló hasonlatok, hanem életveszélyről, halálos veszedelemről tájékoztató képek. Most ez több, mint amiről azt mondja a Zsoltáros egy másik Zsoltárban, a 23. Zsoltárban, hogy a halál árnyékának a völgyében járnék is. Ez még annál is keményebb helyzetet ír le. Az Isten népe fölé közvetlenül oda hatalmasodó halálnak a képe ez. Ahol az ember mindent elenged, ahol az ember kezéből minden kiesik, ahol az ember megérzi egy pillanat alatt azt, hogy az, amit én képes vagyok tenni, az semmi, az nulla. Amit más képes tenni, értem, az is semmi és nulla. Nincs esélyem és nincs lehetőségem. Tulajdonképpen azt a helyzetet írja le itt a Zsoltáros Isten népének azt az élethelyzetét, ahol az ördög megjelenik nyilvánosan, mint halálos ellenség. Azt mondja a Szentírás az ördögről, hogy ember ölő volt kezdettől fogva. Az ördög nem mindig lép elő azzal, hogy ő ölni akar, de attól még végzi ezt az öldöklő munkáját a világban. De van olyan, hogy az ördög előlép. És van olyan, hogy az Isten népe fölé oda hatalmasodik az ördög képe, ahol Isten népe tudja, hogy nincs menekvés, nincs tovább. De mit mond el a Zsoltáros? Azt mondja el, hogy az Úr az övéi számára kéznél volt, és minden időben kéznél is marad. Hiszen hogy kezdődik ez a Zsoltár? Azt mondja, ha nem lett volna velünk az Úr, és ezt megismétli még egyszer. Ha nem lett volna velünk az Úr. Vannak, akik azt mondják, hogy nem teljesen fejezi ki ez a szórend azt, amit valójában fontos. És azt mondják, úgy kellene inkább mondanunk, hogy ha nem az Úr az, aki velünk volt, ha nem az Úr az, aki velünk volt, akkor bizonnyal nem léteznénk már. Bizonnyal eltűntünk volna már. Azt fejezi ki ez a felütés a Zsoltárban, hogy noha a mi erőnk elfogyott, az ellenségünk ereje leírhatatlan, felfoghatatlan volt, mégis, mivel velünk volt az Úr, nem faltak fel, nem csapott át rajtunk az ár, nem lettünk fogaik martaléka, hanem megmenekültünk. Az Úr kiragadott bennünket abból a halálos veszedelemből. A kétségeskedőknek világos üzenetet ad ez a Zsoltár. Nem a mi erőnk, mert az semmire sem elég, nem is a véletlen, nem az ellenségnek a megbánása, hogy jaj, hát mégse akarunk ennyire rosszak lenni veletek szemben, nem az ellenség indulatának az elmúlása, nem egy csodálatos elme, egy csodálatos szabadító, egy csodálatos politikus, egy szabadságharcos az, aki megmentett bennünket, hanem azt mondja, az Úr az. Magyarán ahhoz a nyomorúsághoz, amiben voltunk, az Úr kellett, hogy mi abból megszabaduljunk. Mert ott már csak az Istennek volt hatalma cselekedni. A mi erőnk véget ért. A mi erőnk alá vettetett az ördög erejének. Valakinek itt az ördögöt kellett überelnie, fölülmúlnia ahhoz, hogy mi onnan szabaduljunk, és azt mondja, ez az Úr, ha nem lett volna velünk, Ha nem ő lett volna velünk, akkor elvesztünk volna, akkor minden véget ért volna. Nem véletlen, hogy mivel a zsoltáros úgy beszél erről a helyzetről, hogy ez már a hátunk mögött van, azt mondja a 6. versben, áldott legyen az Úr, aki nem adott bennünket oda martaléknak. Áldja és magasztalja az Istent. És ezzel rámutat valami olyan dologra, ami minden időben fontos nekünk is és Isten népe számára. Ez pedig az, hogyha Isten olykor meg is engedi nekünk azt, Isten népe is átéli ezt, hogy ránk nő a világ, hatalmaskodnak, készek lennének bennünket megölni, megfojtani. Isten azt akarja, hogy megértsük azt, hogy ő az, aki bennünket képes megszabadítani. Ő az, akire az ő népe mindig számíthat. Ő az, aki legyőzhetetlen, aki uralkodik, aki nagyobb a mi ellenségünknél, az ördögnél is. Az Isten azt akarja, hogy eljussunk oda mi magunk is, hogy elkezdjük őt áldani és magasztalni. Mert tudjátok, a világgal együtt a kereszténység is újra és újra belegyalogol abba a hibába, hogy elkezdjük magunkat isteníteni. Elkezdjük a magunk jóságát isteníteni. Elkezdjük a magunk erejét, tehetségét isteníteni. Elkezdjük a kezünk alkotását isteníteni. Elkezdünk olyan dolgokat művelni, amelyek már nem Istenről szólnak. És Isten olykor beleenged ezekbe a nehézségekbe, hogy a végén ki tudjuk azt mondani, hogy áldott az Úr. Amikor a nullából, a semmiből Isten fölemel, akkor az ember nem mondhat mást, csak azt, hogy áldott az Úr, ő szabadított meg. Tudjátok, mi olyanok vagyunk, hogy életünk nagy mélységeiből szabadulva is, hajlamosak vagyunk arra, hogy azokat a nagy mélységeket utóbb úgy állítsuk be, hogy hát olyan kis sekélyvizek voltak azok, hát megráztuk magunkat, aztán kijöttünk. Az Isten meg azt mondja, hogy nincs az a mélység, ahonnan én ki ne tudnálak ragadni, de csak én vagyok az, aki ki tudlak téged ragadni az élet különböző mélységeiből. És az ő népe sem remélhet máshonnan szabadítót és szabadulást. Egyedül csak Istentől. Amit a 8. versben a Zsoltár záradékában olvasunk, tanulságos és fontos számunkra. Mert miután leírja a Zsoltáros, hogy mi halálos veszedelemben voltunk, de Isten hogy állt mellénk és hogy szabadított meg bennünket, azzal a vallomással zárja ezt a Zsoltárt, ami segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Kedves testvéreim, a jelenre és a jövőre szóló világos megerősítés és színvallás ez. De hogy hagyjuk el az Urat? Sőt, mindennél jobban ragaszkodunk hozzá, ami segítségünk az Úr nevében van, a Teremtő Isten nevében van. Ezt jó kimondani magunk között is. Mindazoknak, akik még reménykednek a saját erejükben, tudásukban, jóságukban. Hadd hirdessem meg most is, ma is, hogy a mi segítségünk, keresztjének segítsége az Úr nevében van, méghozzá annak az Úrnak a nevében, aki teremtette az eget és a földet, aki megalkotta. Nem az evolúcióban hiszünk. Remélem értik a testvérek, hogy a Zsoltáros nem arról beszélt, hogy hát a Föld így léte, akkor hol van az Úr benne? Nem mi. Abban az Úrban reménykedünk. Arra az Úrra bízzuk magunkat ma is, aki teremtette ezt a Földet, a mi világunkat. Aki azt akarja, hogy ez a világ még létezzen, mert fent is tartja ezt a világot. Szeretném mindannyiótoknak mondani, hogy semmi másban nem bízhatunk. Nem bízhatunk a falainkba, nem bízhatunk a magyarságunkba, nem bízhatunk egymásban sem. Félre ne értsétek, remélem értitek a mai ige hirdetés után. Nem tudjuk egymást megmenteni. Egy valakiben bízhatunk, és erre bátorítalak benneteket, hogy legyen mindannyiunk segítsége az Úr nevében, az Úr személyében. Annak, aki a Szentírásban olyan világosan bemutatkozik nekünk, annak, aki kinyújtotta az ő kezét felénk Jézus Krisztusban, aki azt mondta, aki hisz én bennem, annak élete van. Az nem vész el, az nem kárhozik el, hanem örök élete van. Arra hívlak benneteket, hogy ne nyugodjatok addig, amíg velem együtt ki nem tudjátok mondani újra és újra és újra, hogy a mi segítségünk az Úr nevében van. Ezt a mi vallomásunkat azonban nem csak magunk felé mondjuk, hanem mondjuk a külvilág felé is. Mondjuk azok felé, akik ma más tanítanak. És hirdetjük ezt az üzenetet mindaddig, amíg be nem fogják a szánkat, vagy be nem ragasztják. A mi segítségünk az Úr nevében van, mert ez a mi üzenetünk az ellenségeink számára, Isten ellenségei számára azt jelenti, hogy nekik Istennel kell szembenézniük. Istennel kell szembenézniük. Sok ember megrántja a vállát, hogy azt mi az. Testvérek, a Biblia azt mondja, hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Rettenetes dolog. Az rosszabb, mint a rák. Rosszabb, mint a gyors szívhalál. Az rosszabb, mint a szegénység. Rosszabb, mint a fűnek az evése, mikor már nincs más. Az a rettenetes dolog. És mindazok, akik ma úgy gondolják, hogy a kereszténységből elég volt, és jönnie kell itt egy másnak, mi hirdetjük bizonyságtételünkkel azt, hogy a mi segítségünk az Úr nevében van. Aki van, aki megszabadította újra és újra az ő népét, és aki meg fogja szabadítani az ő népét újra és újra, mert ő általa él nemzete hazán. Arra, hogy kicsoda Isten, van referencia. Itt a mi hazánkban van 1000 év referencia rá. Bővebben a kereszténység révén van rá 2000 év referencia. És ha még bővebben vesszük az Ószövetség idejét, akkor azt mondom, hogy sok 1000 éves referenciája van Istennek arról, hogy ő kicsoda, hogy viszonyul az ő népéhez, hogy mi az igazság. Mindazoknak, akik fölkelnek Isten ellen, tudniuk kell, hogy ővele találják szembe magukat. Ővele kell számolniuk. Azt mondja az Úr, hogy az ő népe, az ő szeme fénye. Úgy őrzi az ő népét, mint ahogy őrizzük a szemünk fényét. Sőt, sokkal jobban, mert mi el tudjuk veszíteni. De az Úr nem veszíti el az ő szeme fényét. Legyen ez, kedves testvéreim, ma is a mi bátorságunk. És miközben fölvirágzanak körülöttünk különböző mozgalmak, amelyeknek üzenete és tartalma kétség kívül Isten igéjével, kijelentésével, teremtési rendjével direkt mód szemben áll. Könyörüljön meg rajtunk az Úr, hogy ne essünk kétségbe, ne kezdjünk el aggodalmaskodni, ne mondjunk nemet mindarra, amit hiszünk, hanem értsük meg ezen a héten ennek a Zsoltárnak is újból és újból elolvasásával, hogy Isten gondot visel az ő népére. És még ha árvizek jönnek is, még ha elevenen akarnak is bennünket elnyelni, még ha fogai közé kapnak és őrölnek bennünket, s ott szenvedünk, tudjátok meg, ne kétségeskedjetek és higgyetek benne, hogy mivel az Úr velünk, ezért mi győztesek vagyunk. Győztesek vagyunk. És Isten meg fogja mutatni ezt az ő győzelmét, ha kell abban, hogy mártírjai leszünk az ő ügyének. De mindenképpen megmutatja az ő győzelmét akkor, amikor a mi dicsőséges Jézus Krisztusunk visszatér, és egybegyűjti mindazokat, akik hűségesek voltak ő hozzá. Legyünk együtt majd akkor, és legyünk együtt addig, az ő követésében, a hozzá és felé való mély szívbeli bizalomban. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg most fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan sokszor esünk abba a naivitásba, hogy elfelejtkezünk a mi halálos ellenségünkről, az ördögről. Oly sokszor esünk abba a tévhitbe, hogy magunkat erősebbnek gondoljuk mindennél, és oly gyakran esünk abba a hitetlenségbe, hogy rólad elfelejtkezve nem számolunk veled. Köszönjük, hogy e mai napon emlékeztetsz bennünket, és arra hívsz, hogy ne legyen nekünk bizalmunk senki másban, sem önmagunkban, sem emberi erőben és hatalomban, egyedül csak te benned, aki teremtő, mindeneket fenntartó és bölcsen igazgató Isten vagy. Hadd kérjük tőled azt, hogy ezt az eleven hitet, amellyel hozzád kapcsolódunk, és benned minden körülmények között megmaradunk, ajándékozz nekünk, szíts fel a mi szívünkbe, és taníts bennünket arra, ha ebben a hitben járunk, hogy te rólad el ne feledkezzünk, hanem higgyük azt, amit te önmagadról megtanítasz, és oly sokszor megbizonyítasz az egyház történetében. Szereted a tieidet. Köszönjük ennek a szeretetnek legfőbb és mindent eldöntő jelét, azt, hogy a te fiadat adtad érettünk, elveszett bűnösökért, akiben és aki által megváltottál, megigazítottál bennünket, akire nézve kegyelemmel és irgalommal fordulsz hozzánk. Dicsőítünk téged az evangéliumért, amelyet szent lelked által eljuttattál és eljuttatsz hozzánk. Magasztalunk és áldjunk a te nevedet, mennyei édesatyánk, azért a felfoghatatlan biztonságért, amit a tieidnek garantálsz. Erre szeretnénk építeni a mi életünket. Aközben, miközben ez a világ egyre jobban elfordul tőled, miközben éppen minden összedőlni látszik, miközben sokan félelembe, kétségbe esnek, mi megragadjuk a te kezedet, kijelentésedet, ígédet, fiadra tekintünk, és ő benne szeretnénk szent bizonyosságra jutni. Adjad ezt meg nekünk, Urunk, és munkáld ezt ki a mi szívünkbe. Köszönjük, hogy nem a félelem lelkét adtad nekünk, hanem az erőnek, a szeretetnek és józanságnak lelkét. Tartsd meg ebben a mi gyülekezetünket, tartsd meg ebben bennünket családjainkkal, szeretteinkkel, és tartsd meg bennünket egyenként. Kérünk most téged Zsoltiért és Alexandráért. Te vagy az, aki őket kerested, aki őket megtaláltad, megszabadítottad. Te vagy az, aki örök életet ígértél és adtál számukra a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Te vagy az, aki megáldottad őket eddig is, és aki kész vagy minden áldásodat ezután is őre álljuk gazdagon árasztani. Hallgasd meg az ő fogadalomtételüket, melletted való elköteleződésüket, és segíts meg őket, ahogyan kérték is ezt tőled. Kérünk így mindannyiunkért, minden betegünkért, minden gyermekünkért, minden házasságban élőért, özvegyekért, árvákért. Segíts meg, Urunk, bennünket, hogy értsük, tudjuk, benned mindenre lehet erőnk. Kérünk, hallgass meg könyörgésünket, maradj a mi őriző pásztorunk a világ forgatagában. Vezesd, mint győztes király, a te népedet, és adjad, hogy győzelmed melegítse át a mi szívünket, és tegyen bennünket hozzád hűekké minden időben. Amen. Gyertek, kedves testvéreim, most fennállva, imádkozzunk közösen is fennhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunk szavaival. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az áldás vétel előtt folytassuk könyörgésünket, népünkért, nemzetünkért fohászkodjunk a himnusz éneklésével. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Isten velünk, kedves testvéreim, viszontlátásra!